Hello, és adj Isten, ez a Depó, azaz a Debrecen Podcast, itt Mikos Ákos.
Itt pedig Löki Viktor.
Őrületesen nagy szeretettel köszöntünk téged a következő epizódban, abban a műsorban, ami arról szól, hogy valójában mi is megpróbáljuk újra megszeretni Debrecent, vagy hát van amelyikünk egyébként lehet, hogy először megszeretni Debrecent. Az alapkoncepció az, hogy ugye Viktor tőzsgyökeres debreceniként járja a város utcáit, benne él, lüktet, ő maga is lükteti a várost, tehát tulajdonképpen egy ilyen motorként benne van. Én pedig néhány éve költöztem ide, és hát gyűjtmentként keresem azt, hogy mi szerethető Debrecenben, és hát ebben mindig hívunk segítségül egy-egy társat, aki izgalmas is, segít is nekünk, és hát egyáltalán van olyan jóképű, mint amennyire most Attila is, úgyhogy Tóth Labonc Attilát köszöntjük. Sziasztok. Itt a stúdióban. Hello, hello!
Benneteket is és a hallgatókat is.
Ezt gyorsan mondanánk, hogy aki most ezt autóban hallgatja, próbálj meg úgy tekerni a hangerőt, én is majd itt az utómunkában fogok úgy dolgozni, hogy Attila hangja a lehető legjobban rezegtesse meg a kasznit. Tehát, hogy egy ilyen basszust, hogyha még így rá tudtok tolni, akkor, és hogyha hölgyek vannak a környéken, ne aggódjanak, ha megkordul a méhük, ez ezért van, mert...
Megkordul a szakkifejezés.
És hát, hogy ennek lesz alapja, ide el fogunk jutni. Attilát direkt hosszan nem fogom bemutatni, annyi minden köthető hozzád, ezeken szeretnénk így végigmenni, de van egy fontos missziód, amiért elhívtunk, mert hogy a műsorban szeretnénk a 80-as, 90-es évek debreceni rock undergroundjába is betekinteni, és hát, hogy én úgy sejtem, vagy legalábbis ez a hír járja felém rólad, hogy láttál ebből egymást. Ha azt mondom, 80-as, 90-es évek, és rock underground, és Debrecen, akkor mi jut először eszedbe?
Fú, hát igazából, tudod, erre van ez a mondás az Uzi Osbornt, hogy ne kérdezzetek erről, mert semmire nem emlékszem. Jó, mondjuk ennyire nem durva a helyzet, azért sok minden emlékszem. Igazából, amikor én ebbe belecsöppentem, annak az ideje az a 80-as évek közepe, 86 körül, amikor a lépcsőházon laktam, járt oda egy galeri, és mindig ott cigiztek, meg ott izé hőbörögtek, meg hát vicceskedtek, és mi a földszinten laktunk, egy kicsit zavart, mert pont a szobám
pont ott volt,
a lépcsőház, és úgy annyira nem kedveltem, hogy mindig ott rögnek, mikor nekem dolgom lenne, és akkor kimentem, és szóltam meg a srácok, hát ne, gyere már, te is inkább cigizél, ne hőbörög, izé, jó? És így összehaverkodtunk, hát ők voltak a Lukács Laci, meg a Buzsik Gyuri, meg a galeri, hát társaság, fiatalok voltunk, 17-18 évesek, és akkor mondták, hogy van zenekaruk, menjek el, nézzem meg, és akkor elmentem, megnéztem, és akkor összehaverkodtunk, és akkor így indult, ez volt az első ilyen, amikor így belecsöppentem ebbe a...
De bocs, ugye itt messziről jött ember, már mit kérdezhet, voltam. Hogy ez akkor úgy történt, hogy te tulajdonképpen akkor választottál hangszert, vagy addigra már volt a kezedben egy hangszer, és akkor így lett meg a szereped?
Előtte már én otthon gitároztam, volt a keresztanyóéknál, tudod, a sarokban a gitár, és akkor nem használták, és akkor adjátok már kölcsön, hogy a paffa bűvös sárkányt el tudjam játszani a
csak. Akkor nem egy Fender volt ott a sarokban?
Sajnos nem keresztanyóik annyira nem kerestek jól, de lényeg egy ilyen kis akusztikus gitár, és akkor azon otthon pötyögni, kicsit kottát olvasni, úgyhogy végül is így került a moda, tehát volt valamilyen zenei ön előképzettségem, amikor összefutottam velük.
Az ugye 86, azt mondtad?
86 körül, ha jól emlékszem. Hát most.
És persze ide most azért én raknék 3 pontot, aztán majd itt Viktorral nagyon szeretnénk elkeveredni ide, mert igen, ez az egyik ilyen fő vonal, hogy a tankcsapda indulásánál ott voltál, tehát szemtanúja voltál 80-as, 90-es évek debreceni rock undergroundjának, meg hát egyébként saját jogon is a tankcsapda történetének is, meg aztán neked még jócskán folytatódott a történet, de nem, én még arra vagyok kíváncsi, hogy Debrecenről mi az első emléked, vagy mennyire is milyen kötődésed van Debrecenhez? Tehát tőzsgyökeres vagy, te is gyűjtment, hát, és egyáltalán hol nőttél fel?
Igazából nekem furcsa volt a gyerekkorom, mert az iskola, ahova jártam, a Labonc András úttörő csapat nevet viselt, mármint az úttörő csapat, és volt egy Labonc András tér is. És akkor mindenki néz, hú, na ez biztos izé, na ez úgy rakta, hú, ez itt. Hát kiderült, ez a Labonc András nevű bácsi, ő a déd nagyapámnak volt a testvére.
Ó.
Aki a Labonc András ugye a Kumbéláékkal itt a tanácsköztársaság idején, mit tudom, elkaptak 2 fehér terroristát, vagy nem tudom, tehát így igazából nagy dolog nem történhetett, de így bekerült a Debrecenváros tanácsába, később, ahogy utána olvastam, Debrecenváros díszpolgára lett, előtte valójában Gagarin volt, következében meg Sztálin volt Debrecenvárosnak a...
És közte Labonc.
És közben a Labonc András bácsi, aki egy pék volt, végül is egy munkás ember, és ott a tanácsköztársaság idején a nemzeti ideiglenes be ott ült, tehát hogy valamilyen szinten futott egy karriert, ahogy én utána jártam. Tehát ilyen szinten rokonom volt, mert ezt nem tagadhatom. Ilyen értelemben utána néztem a családnak is, akkor az 1720-as évekig vezettük vissza a családot, hogy azóta, vagy az volt az első ilyen leírás, amit megtaláltam, volt régen, nem tudom, még mindig megvan, egy Debrecen kék-sárga nagy kötet, nem tudom, magyarik kötet, néhány, ilyen 1-2-3-4, addig emlékszem, hogy volt, nem tudom már, hogy tart ez, vagy folytatódik az a sorozat, és abba utána kerestem a családfánknak, és így jutottam el az 1720-as évekig. Tehát effektíve tőzsgyökeres.
Tehát a tősebb nő is tőzsgyökeres.
Ezt akartam mondani, hogy ennél tősebb hogy lehetne az ember.
Igen, én is fel tudok mutatni egy 100 éves apai ágon kapcsolódást Debrecenhez, mert az 1800-as évek végén jött át a családom, de ez csak idézőjelben csak 100 éves, szóval van még hova fejlődni a jövőben.
Gyújjára egy kicsit.
Én annyit tudok, 50 éve Nagyim járt itt. Ezt tudom, úgyhogy ha már ilyen kapcsolódásokat keresünk.
Családi levelezésből.
Ezt tudjuk jól.
De vagy ezt még a mama elmondta.
Mesélte, igen, volt itt a piacon, vagy a fene se tudja, hol. De ugye ott tartunk, hogy gyerekkor, és emlegettük itt 86-ot, na, valóan még azt találnám meg itt a 80-as és a 90-es évek, ugye Rock and Dragon, de ezt is előhozzuk, hogy amikor te már itt a galerivel, társasággal, jóbaráti közeggel találkoztál, addigra te már jártál bármilyen koncerten, vagy utána kezdtél el koncertekre járni, és milyen ilyen zenekarokra emlékszel, akik akkoriban menők voltak?
Kedvenc gyerekkori élményem volt egy Konzsuzsa koncert, ahol ugye hát nagy Konzsuzsa rajongó voltam, és anyukám vitt Konzsuzsa koncertre, és Úzi Konzsuzsa, meg tudod, Mici Mackó, meg mit tudom, ezeket énekelte, és a koncerten a zongorista bácsi leesett a zongora mellől. És a Konzsuzsa kívánál, arra ugyan, kedves nézőink, hát nem tudjuk sajnos tovább vinni a koncertet, mert a zongorista bácsi rosszul lett, és akkor is kimentünk, ott beszélgettünk Konzsuzsával, meg elnézést mindenkitől. Én utána később visszanéztem, hogy mi is volt ez az esemény, hogy megírták az újságok is. Hát szegény Balázs Fecó, Isten nyugoszta alja, ő akkoriban pont a drinkovári időszakában volt, mikor öblegette nem a sósból, a szesszel a torkát, és akkor jött egy kicsit túlhúzta a konyakos üveget, és lepuffantott a zongora mellől, úgyhogy ez így...
Mint első ilyen élmény.
Mint első élmény gyerekként.
Ez hol volt, bocsánat, ez a koncert?
Itt volt a Aranybikának van az a terme, hirtelen nem teszem a neve, a Bartók terem.
Aha.
Bartók teremben volt, és ott erre emlékszem, hogy az első
ülős koncert. És utána az, amikor már még mindig fiatal voltál, hiszen még mindig tart ez, utána volt olyan, amikor mondjuk klubokba jártál, csak hogy hogyan képzeljük el az életet, meg hogy egyáltalán milyen zenekarok voltak, amikor ti elindultatok?
Hát még így a gyerekkor, most, hogy így mondod, így beugranak ilyen képek, meg hangok, úszó voltam, jártunk minden nap úszni, versenyszerűen sportoltam, Szabó Zsó, a későbbi olimpiai bajnok voltam, barátom is, ő harmadik lett, én megnyertem a 100 pillangót országosban, mindegy, már csak így önmagamat fényezem.
Keresek egy tapsot, ha találok.
Köszi, jó volt. Na és a lényeg, hogy mentünk edzésre, és valami iszonyatos zene dübörgött valahonnan, akkor még megvolt a kis stadion itt Debrecenben, hát kirejött, hogy a Motorhead koncert volt. És hát ugye még gyerekként ezt nem tudtuk, mert ez nem tudom, 82, nem tudom, évszámokban sajnos nem vagyok jó.
A hőskor.
A hőskorban, és akkor a Motorheadnek épp a beállás volt, és akkor ó, apu, menjünk már el este a koncerten, meg izé, jó. Á, a kisfiam, nem neked volt az a koncert. Aztán utána később persze összeraktam a képet, mikor már izé, a Motorhead akkor volt itt először, Debrecen volt a kis stadionban. Úgyhogy ez így élmény volt, vagy úgy jó lett volna ott lenni. De hát így koncertekre...
Vagy felteszem máshogy a kérdést, hogyha lehet, vagy legalábbis engem nagyon érdekel, mert hogy a legendáriumból persze látok itt egy nevet, itt a felkészülés során, de hogyha a tankcsapda alakításánál vagyunk, ugye 86-ban, és utána lépdelünk így előre, ahogy már alakulgatott, bocs, így mondom, a zenekar, akkor milyen kultikus helyeken tüntetek fel, akár csak a megbeszélések során, gondolom itt a meetingeken, ahol te a ivódott, szóval, hogy mik voltak ilyen helyek?
Így az első emlékképek, ezek a IPK-ban, akkor így hívták, itt a Kossuth utca egy szám alatt van, ott az emeleten egy kis dísztenem, ott volt az Ifjúság Politikai Klub, milyen szép neve volt, nem tudom most, hogy hívják be, valami őszintén Demki vagy, de lehet, hogy nem a Demki.
Azaz. Mindegy. Most már Csilla neve, Csokonai Irodalmi Labor.
Igen, ott a, most egy Rossmann van, és a föl
az.
A terem. Uh-huh. És hát ugye oda jártunk, ott a Vince Béla nevét mindenképpen meg kell említenem, aki később a Rocksulinak volt a szellemi atya. Mondjuk ez majd egy külön történet, mert ez is már bemerült, mindegy. Lényeg, hogy ott volt akkor a 80-as évek végén a Vörös Kakas zenekar, a Lukács Laci ugye bandája hívtak el, ott tartott a másik szálon a történetünk. Elmentem is, sose felejtem, az édesapja volt a ruhatáros, Misi bácsi, őt is Isten nyugasztója, már nincs közöttünk, és határozottan emlékszem, hogy 1 forint volt a ruhatár. Mm. Misi bácsi szedte ott a kabátokat, rockerek mentek, és akkor nem lehetett még felállni, hanem ott ülő helyek voltak. És akkor nagyon bevadult, az ítéletre penderült, és villázott.
Úgy mutatta.
Zenekarnak. De hát jött Sanyi bácsi a gondnok, és akkor mindenkit szépen visszakísért a helyére, le kellett ülni, tehát ott nagyon ilyen ugribugri nem volt. Ott voltak ilyen tehetségkutató, később, nem tudom mi volt a nevük, már nem emlékszem, ilyen debreceni akkor feltörekvő, bemutatkozó zenekaroknak volt ott lehetőség, az volt az első olyan zenei klub az én emlékezetemben, ahova jártunk rendszeresen, hetente vagy két hetente volt ilyen klub, és akkor ott voltak ezek a koncertek.
Én az 1 forintnál egy kicsit leakadtam, hogy ahogy emlékszem a apámnak a történeteiből, akkor kb. Ennyi volt egy tojás, igaz? Tehát, hogy akkor mondhatjuk, hogy egy ruhatári jegy az olcsóbb volt, mint... Vagy hogy
tojást
volt
nem
ez?
Vettem akkoriban.
Nem volt rá fél.
Most sem nagyon eszünk.
Az 980 volt, arra emlékszem. A gázsi akkor, ha jól emlékszem, volt egy 500-ast adott Béla, és akkor 20 forint volt a hamburger, és akkor voltunk 10, akkor mindenki kapott egy hamburgert.
Az 500-on felül?
Nem.
Ja, az 500-ból?
Igazán, gázsi, és akkor én voltam a fénytechnikus, meg a Buzsik Gyuri a hangtechnikus, és akkor mi is akkor ott voltunk, és akkor mind 10 voltunk a zenekar, meg így a slep, ugye a crew, most így hívják ezt a crew, aha. És akkor mentünk ott a bódékba, voltak ilyen, volt egy gofris, meg egy hamburgeres, ilyen narancssárga doboz, amit kihúztak, kitoltak ott reggel a Centrum áruház alól, mindegy, és akkor ott kért mindenki egy hamburgert, 20 forintért kaptunk, aki nagyon menő volt, az 22 éves sajtos, tudod, hogy sajtos kérhetek, Lacikám, kér egy sajtos, mi baj lehet? És akkor vettük 200 forintból 10 hamburgert, meg utána vettünk még x üveg sört, most nem vagyok jó matekból, 300-ból kijött még 30 üveg sör, és akkor elmentünk, vagy vettünk egy vodkát, és akkor a tojásra visszatérve, hogy nem tudom a tojására.
Addigra már tojásra
volt 890 vagy 980, tehát hogy jó, még lehet most is. Cigi is ki, plusz még egy 1000-es még tegyél rá.
Jó, basszus, tényleg.
Ne
na hát igen, jogos.
Még egy 1000-es.
Lemaradtam itt 10 évvel. Jaj. Na, hát ez igazi úgy hőskornak tűnhetett. Nekünk elképzelésünk sincs, hogy akkor, mert most jó, milyen rockernek lenni Debrecenben, hát már annyiféle stílus van, ugye annyiféle stílust hallgatunk, mi magunk is szeretünk kalandozni, de hát akkor még kasztok voltak, vagy legalábbis én így tudom belőni, segíts elképzelni ezt a milliót.
Hát tulajdonképpen, ami volt, amire emlékszem, ami nagyon jó volt, az öreg nénének volt, az a fekete mamusz. Hát ti már nem tudjátok, hogy milyen az.
Na, egy de ilyen... Dehogy nem, ilyen zárt cucc.
Hát egy ilyen műanyag, vagy gumitalpú, egy ilyen kicsit ilyen magas volt, fekete volt. Volt kék is, az ilyen kötős volt, ez is kötős volt, de fekete volt, és nagy menők voltunk, mert mi mamuszba jártunk, ugye, hát a rockerek, hát fekete cipő, tehát akkor ott az Uni áruházban volt egy cipőosztály, tudod, voltak ezek a barna cipők, és akkor mi mamuszba jártunk, hát mi voltunk, hát inkább ilyen hippiknek gondoltuk magunkat, hogy mi hippik vagyunk, és akkor volt egy piros Levi's nadrág, sose felejtem, 980 forint volt, 980 tojás lehetett belőle akkor menni.
Vagy 980-szor berakni a ruhatárba.
Most nem tudom, mennyi egy tojás.
Most,
fűrtojás.
Amikor jelen pillanatban beszélgetünk, akkor igen, a körül van.
Ilyen 100 forint, akkor 98-100, mindegy 980 forint volt egy piros liszt, és akkor így néztük, úristen, és akkor volt egy vagy kettő, azért az Unió áruházban, az az egyedülű volt, ami most...
Az hol volt, bocsánat?
Itt van a Hantvan utca vége, meg ahogy van a Piac utca, végül is a Kossuth tér.
Megvan, szerintem. Még el is tudom képzelni, hogy így van, igen.
Egy kicsit a 60 utca felé, ott volt az Unió áruház, és akkor ott lehetett mindent kapni, meg volt a Centrum áruház, és az Unió áruházba ki volt rakva a kirakatba piros Levi's Farmer.
Piros.
És megvettem, mert a húsvéti locsoló pénztől gyűjtegettem.
Nem, pont ezt akartam, végül megszerezted? Vagy
megszereztem.
És fellépő cucc lett belőle?
Hát az azért annyira nem, mert azért ott azért nagyon vigyázni kellett rá, tehát hogy az nem lehet, minden is ilyen óska koncertekre felállni az ott az ünnepi farmer, jó persze viccesen, de na tehát az egy nagy menő volt, egy piros Levi's nadrág is.
Aztán Lukácson is láttam valami ilyesmi farmeringet, lehet, hogy akkor tőled leste el ezt a színt.
Nem, ami nagyben ő volt még, az a Wrangler, hogyha jól rejtem, Wrangler, hát így. Na,
úgy,
Wrangler,
így mondjuk, ezt mindannyian
Wrangler,
értjük.
Ezt mindenki Wrangler. Tudja, a sága Wrangler nadrág, ja, ja. Az mit tudom, 920 forint volt, de hát tudod, azért ott az egy nagy különbség volt, az a 60 forintos, azért vettél 3,
60
nagy,
tojás.
15 forint, hát 60 tojás, vagy 4 bakerit lemez, mikor 15 forint volt, és hát azért csak a piros Levis volt, tudod, amely, és akkor mondja, ah, neked piros Levis-ed van. Ájcsim, fú, de kemény, hogy biztos anyád, nagyon keresnek is, tudod, az úri gyerek, tudod, de megvettem, és az nagyon menő volt.
Engem egy helyszín kifejezetten érdekel, mert nem tudom, azt mondhatjuk, hogy melyik helyszínről beszélhetünk, ahol a galeri volt annak idején, tehát mondhatjuk, hogy a Füredi út környékén, igaz?
Igen, ez úgy volt, hogy én az Ibolya utcán laktam, Buzsik Gyuri a Dózsa-György utcán, Lukács teszi meg az akkor Hálmán-Katónak nevezett, uh-huh. A Füredi utca, Hálmán-Kató utcán.
Igen, mert ezt egy videó riportban láttam talán arról, uh-huh. A helyszínről egy ilyen visszaemlékezést, és én a Dózsa-Györgyön nőttem, uh-huh. Fel, a Dózsa-György, uh-huh. Hét alatt lakott nagyanyám, egyébként ugye ez nagyon-nagyon közel van ehhez a mágikus helyszínhez.
Így van, igen, a Bernáromszög, igen.
Abszolút. És a Fandangóba én is jártam, de Fandangó. Egyrészt nem emlékszem, hogy hívták akkor, amikor
lapos.
Gyerek voltam.
Elmondom én neked, lapos.
Az volt a lapos.
Hát ilyen kultikus helyet, ez az volt a lapos.
És én kétféle narratívát is olvastam arról, hogy jött a tankcsapda. Az egyik az, hogy talán levettél egy könyvet, apád könyvtárából felcsaptad, és akkor így volt a név. De hogy mintha ott beszéltétek volna meg a laposban, nem? Hogy ott döntöttétek el? Akkor mindkettő igaz, mindkettő
hát
része.
Ez pontosan igaz.
Elmondjuk az életet, ha gondolod így.
Simán, nagyon jó. Ilyen műanyag tálak, ilyen alumínium tál, ilyen háromszög alakú tálon lehetett a laposba étkezni, és akkor volt neki egy ilyen VIP, a kocsma része volt a VIP helyszín. Szerintem még mindig van ott egy terasz, bár nem tudom, hogy beépítették-e, mindegy, már nem emlékszem.
Rég jártam, én is nem tudom.
Lényeg, hogy hát mi oda jártunk a VIP részleg, de ilyen szép rózsaszín, vagy ilyen bordó műbőr székek voltak, és ez nagyon menő volt, mellett a por népette alumínium tálcád, ugye a tarhonyát, zafta, persze mi is ott tettük előtte, csak utána mentünk a harcoskodni, hogy nekünk milyen jók vagyunk, és iszunk a borsodit a VIP részlegben, és akkor megbeszéltük, mindig ott találkoztunk, nem volt más dolgunk, hogy akkor 4-kor megbeszélést, és akkor mindenki vigyen egy zenekar nevet, mert most már zenekar név kell. El kell dönteni, és akkor 4-3 perc, hát ott volt tőlünk 400 méterre. Jaj, zenekar név, mi legyen? Kinyitottam, mondom, az első név, ami lesz, azt viszem tankcsapda, kinyitottam, a második világháború történetet, tankcsapda, jó, izé, felírtam. Te milyen nevet? Á, én elfelejtettem, mondta Lukás, nem volt rá idő, Buzsik, á, semmi, mondom, én, te mint az, mondom, tankcsapda. Jó legyen ez. És akkor végül is így lett a tankcsapda.
Tehát akkor el kellett ott is a helyszínen képzelnetek, hogy amikor majd a nép, a rajongók skandálják, akkor megfelelően jó hangot.
Ez hogy
egy egyszótagos nevet nem lehet, hogy...
A tank az ugye magában elég, ne lehet volna. A csap is furcsa, a da az meg pláne.
Tank.
De ha már itt tartunk, egyébként tökre érdekel, hogy akkoriban a városban milyen egyéb más zenekarok voltak még jelen, akiktől, hát ha nem is mondom, hogy inspirálódni, vagy akikhez képest kellett kitalálni a nevet.
Hát és mert pont tegnap voltam a Necropsia zenekar alakultójá, akik még ugyanakkor nem voltak 89-ben, de volt nekik egy elő bandájuk, az énekesnek volt az elő...
Jogelőd, ezt úgy mondják, jogelőd.
Igen, köszönöm szépen. A jogelődje, és tegnap nem jutott eszembe, pedig pont kamerák ezért minden ilyen interjúkat készítenek az akkori történetről, és ma jutott reggel eszembe Alternatív Kupleráj, ez volt a nevük.
Imádom.
És... A Böske nevű énekes a fő punk volt Debrecenben, tudod, ő volt a hatalmas punk gyerek, aki később a Necropsiának lett az énekese, és elég szép karriert futottak be, most új alakultak, mindegy, nem is őket akarom én itt fényezni, hanem tegnap mondják, hogy hát, hogy ők azt tudják, hogy a Böskeik csinálták ezt az Alternatív Kupleráj nevű zenekart, és hogy mi azért lettünk punkok, mert ők voltak, és meg akartuk mutatni, hogy olyan, így mondom, rossz zenét mi is tudunk csinálni, mint ők, és mondtam, hát mi erre nem emlékszünk, hogy nem ez volt itt a cél, hanem John Lennonnak volt akkor a pont, jelent meg egy könyve az életének az utolsó gondolatairól, meg a verseiről jött ki magyar fordításba, és ott a John Lennon mondta, hogy hát ez egyetlen olyan műfaj, ami szerinte még nagyon sokáig jelen lesz, az a punk. Legyünk mi is punkok, kik azok a punkok, kemény gyerekek, meg meg tudod, hogy néznek ki, meg egyáltalán, és akkor legyünk punkok. És akkor úgy lettünk punkok, hogy Laci a Vöröskakasba basszusgitározott, én ugye gitároztam otthon keresztanyói gitárján, És akkor mondtuk, hogy hát akkor vagy én fogok basszus gitározni, Laci meg mivel sose gitározott, akkor ő meg gitározni fog.
Kezdjen nulláról.
Ilyen hatalmas pankok leszünk, Buzsik még életében nem dobolt, te meg leszel a dobos. És akkor így lettünk a punkzenekar.
És akkor Alternatív Kuplerály, ugye ők voltak azok, akik szintén mint punkzenekar.
Igen, igen.
Velük
igen.
Össze is jártatok, hogy volt közös koncert esetleg?
Hát inkább akkor, már akkor egy ilyen rivalizálás volt részükről. Mi igazából nem nagyon rivalizáltunk, mert punkok voltak, és senki nem érdekelt.
Még az se érdekel, hogy rivalizáljunk.
Az se érdekel, hogy rivalizáljunk. És akkor elmentünk az első, hát voltak ilyen bemelegítő bulik, tudod, ilyen warm-up, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt, van ennek egy szakifejezés angolban, és lementünk Szentendrére, ott volt egy bulink a Barlang nevű helyen. Nemrég most van egy zenekarom, most kicsit csapódok az időbe, játszok most egy zenekarban, majd arról is hát a szó esik.
Haladunk
és
felé.
Velük játszottam most nyáron, ott ebbe a Barlang nevű helyen, Szentendrén, de már kint a teraszon egy nyári nagy koncert volt, és lementem megnézni ezt a Barlang nevű helyet, mert az emlékeimbe persze élt, és akkor hát így ilyen kétszer akkora, mint ez a stúdió, tehát így ilyen krumplis pince, majd csak hangulat, és vissza, úgy tényleg, és itt volt a színpad, és itt játszottunk, de jó. Hát ebből a helyből indult az a bizottságzenekar, ha mond ez nektek valamit, a Vahornék, meg Evzámbó, meg ez, tehát az ott egy kultikus hely, Szentendrén, az ott a Dunaparton, egy nagyon-nagyon szép környezetben van, és na hát az ott onnan indult, így végül is ott a pincéből volt itt az első ilyen.
És van ugye értelemszerűen rálátásod a mostani debreceni zenei életre, meg a ezelőtt 30 évvel ezelőtti zenei életre, hogy nekem, aki ugye hát ott volt, de mint egy kis tökösként, tehát nem, én még csak erre a Motorhead koncertre sem emlékszem sajnos, hogy mi a benyomásod, hogy akkor ment jobban a élőzene, vagy mostanában legalábbis, ami a rock metal jellegű dolgokat illeti?
Hát figyelj, tudod, ilyenkor mindig, akkor igen, minden jobb volt, meg volt. A francos talaját volt jobb, annyival volt jobb, hogy fiatalok voltunk. Tehát most volt Debrecenben három hely, ahol fel lehetett lépni, vagy lehetett valami koncertet szervezni.
Ezek melyik voltak, mert ez nagyon érdekelne minket.
Volt ez az IPK, hát ez volt szerintem ennek a centruma a helynek, ami... Remélem, emlékszem, volt a Csokonai gimnáziumnak egy klubja, ott voltak. Hát ez is
a régi szoba. Csokonai, még a Szent Annán?
Régi Csokonai, igen, a Szent Annán, igen, ahol volt a Kossuth klub, ez a Simonyi utcán volt. Kérlek szépen, most is van ott egy, már lehet, hogy nem az egyetemnek a tulajdonában van az épület, nem tudom, az a Kossuth klub, ez volt a helynek a neve, ahol lehetett fellépni. Az Auditorium Maximum.
Ott fel lehetett lépni?
Hát, a főépületben? Az egyetem főépületében?
Az egyetem ott volt olyan koncert, PG csoport koncert, hogy egy csávó, Steve-nek hívták, de ezt nem mondjátok el senkinek, egy porral autóval szétfújta az egész helyet, most gondolhatod, hogy 24 literrel, tudod, így... Tehát ott azért történtek ilyenek, ott fent a harmadikon az volt egy ilyen még egy fellépő.
Tehát akkor ti is voltatok ott a tankcsapdával, értem.
Tankcsapda koncert ott nem volt. Aha. Az nem tudom, volt, tudjátok, az auditorium.
Igen, azért csodálkozom most, hogy ott koncert, ja, tehát hát most ott, újkori felhasználásához miért nehéz ezt elképzelni?
Tehát ott a színpadon ott folyt a sör, meg a izé, meg a buli, meg a rock and roll, tehát ott jó, nem minden hétvégén, de azért voltak ott ilyen, hát azok már nagy koncertek voltak, tehát hogy az nagy koncertnek számított. Ez a Bartók terem volt, ott volt néha egy-két ilyen tehetségkutató, meg mit tudom én, ilyen jellegű dolgok, de effektíve ennyi volt. Ha most összeszámolnám, bocs, hogy szabadba vágok, most se lenne sokkal több.
Ja, csak máshol.
Igazából én vágtam közben, mert annyiban akartalak, hogy te emlékezz, hogy úgy ágasztunk le, hogy ugye mondtad, hogy volt három hely, és hogy összehasonlítva, akkor gondolom így kerekedik le a gondolat, igen, hogy igen. Akkor is három volt, meg kb. Most is három van.
Igen, hát ahol élőzene van, hát más a diszkó, mert mit tudom, akkor videódiszkó, még volt egy-két hely, ahol, meg ilyen kocsmák, ahol voltak, de igazából azt gondolom, hogy sokkal jobb nem volt akkor sem, a lehetőségek sem. Annyiból jobb volt, hogy kevesebb zenekar volt, effektíve. Akinek már volt valami hangszere, normális hangszer, erősítő, az egy kicsit azért ott jobban hangzott, jobban szóltak, ők tudtak egy kicsit előrébb lépni. Persze ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz kevés, hogy apuka bevásárolja a Fender erősítőt, meg a Hammond orgonát, meg a ilyen dobot. Sajnos ez egy olyan műfaj, hogy zenélni kell tudni, meg jó dalokat kell tudni írni. Tehát attól még, hogy apu megveszi a dobszelkót, érted, meg a mikrobuszt, mert volt ilyen, hogy voltak olyan zenekarok, akik tudod, meg volt apuka, megvett mindent, és akkor nekünk ez nem adatott meg, viszont a siker igen. Úgyhogy...
És ha megengeded, itt annyiban kapcsolódnék be, hogy küldtél nekünk néhány YouTube linket, és ezt direkt azért szeretnénk kihangsúlyozni, és majd a leírásba belemásoljuk ezeket a linkeket, hogy te is megnézhesd oda haza őket. Direkt most mi onnan is fogjuk bejátszani a YouTube-ról. Van itt egy koncertfelvétel 1990-ből, ez még a Tankcsapdával. Ez ugye a Mitől legyen. Ez hol volt például?
Ez a mostani stadionnak a helyén volt, a Nagy Erdei Stadion, ez volt a neve, ahol még annó Puskás Feri bácsi szaladt ott a gyepen is, rúgta a bőrt. Hát ennek volt itt egy, ez egy ilyen, hát nem is tudom milyen koncert volt, a Lord nevű zenekar játszott utánunk, és pont a szomszédom, a Lordnak a gitáros, az Erős Attila, akivel felelőtettük ezt a koncertélményt, mert hogy ott nem fizették ki őket, és így adottan emlékezett erre a koncertre. Na mindegy, nem is az a lényege, ez is így az első, úgy van, azt hiszem a link, hogy a Tankcsapda első koncertje nem az első koncertünk volt, hanem a negyedik. Lényeg a lényeg, 100 évben egyszer elszakadt egy basszus gitáron egy húr, mert azért nem egy olyan, mint a citera, meg a hegedű, hogy elpattan egy húr. Azért ezek ilyen jó vastag, mint az zongora húr, tehát hogy így. De nekem sikerült ott a koncert harmadik számánál, elszakadt a gitár úr, a basszus gitár, és akkor mindenki nézett, ízik, mi legyen. És a Vida Feri, a Lord zenekarnak a basszus gitáros, egy benyújtott egy ilyen 4 millió forint értékű hangszert, hogy akkor tessék. Hát én meg mihez voltam hozzászokva, minden hangerőt fel kell venni a gitárom, mert hát tudod, hát most falul így szokták, tudod. Feltekeltük, és semmi más nem hallatszott a színpadon, Lukács is valamelyik nap emlegettük ezt a bulit, mely szóba jött, hogy semmit nem lehetett hallani a színpadon, csak a basszusgitárt.
Refögött.
Hát igen, mert a Rushban vagy a Red Hot Chili Peppers, ott is előtérben van nyomva a basszusgitár, akkor itt is megküldtétek.
Én igazából tudod, hát most mit felcsavarod a hangerőt, a gitáron, mert úgy szoktuk, felcsavartam, én nekem fel nem tűn, mert hallottam, magam örültem neki, de a többiek már mindig, és akkor szaradt fel a Kraft Tamás, ha jól emlékszem a nevére, pont bevágított.
Hát a Kraftban veszik fel ezt a műsor.
Az Omegának volt a hangtechnikusa, meg tudod, hát egy hatalmas szakember volt már akkor is, és szaladt fel, ez 90-ben van, szaladt fel a színpadra, tudod, ezért tekeri le a hangerőt, és ezen most csak erről ez jutott eszembe, hogy nem az én hangszeremmel játszok már itt a felvételen, hanem a Vida Ferinek, aki akkor volt zenekar, nagy menők voltak, akkor ilyen országos turné, meg Európa turné, meg Oroszország, meg mit tudom én, neki játszok a hangszerén, akinek alig tudtuk megköszönni, ez egy bordó hangszer, amúgy ez nem látszik, mert fekete-fehér a felvétel.
Kicsit bele is hallgatunk, hogyha lehet. Nyilván ilyen VH-sből átmentett hang, de... Egyébként nagyon Spotify barát a dal, mert 1 perc 18, tehát hogy most van ilyen trend, hogy 2 perc alatti dalok, de hát a punkban mindig is volt, úgyhogy
ez abszolút
nem opuszokat írtak, nem opuszokat írtak. És hogyha már egyébként kb. Itt vagyunk, és hogyha megengeded, ugrunk egyet, mert természetesen azért gondolom Kismillió egy interjúban már meséltél arról, hogy akkor Tankcsapda, azután mi, de hogy itt én 93-ra egy nagyon kicsit ugranék, hogy ha jól látom és jól tudom, akkor ott ugye egy darabig voltál a Replikában is, de aztán volt ott egy másik zenekar. Na, erről az íráról mesélsz, hogy akkor már milyen, amikor mondjuk egy új lendületet kell venni, és hát ez meg már 93, tehát hogy ez már egy abszolút a 90-es évek, ott a 80-as évekhez képest mi volt a váltás, milyen volt a város, és te hogyan élted meg?
Hát amikor én végül úgy döntöttem, hogy nem folytatom tovább a karrierem a Tankcsapda zenekarban, igazából mindig elmenjünk bárhova, tudod, miért szálltál ki a Tankcsapdából, tényleg ezt így mond már el. Tehát ezt mindig így nehéz elmondani, mert nagyon-nagyon sok összetevője volt annak, hogy én végül is az életembe hova mentem. Nagyon röviden ennek a lényege annyi, hogy akkor én már ez az én telefonom, hogy elnézést már kérdezik.
Semmi gond. Remélem nem most hívottam Csapda, hogy gyere vissza.
Igen. Lényeg a történetből, hogy miért is szálltam ki a Tankcsapdából. Ugye, hát
indirekt át akartam lépni, de ha szívesen elmondod, akkor...
Nem, szívesen elmondom, mert nem titok ez igazából is, akkor miért, meg hogy, meg mondd már el, meg hogy ne haragudjak már a kérdésért, nem haragszok a kérdésért, mert ez történt, tehát hogy azért vállalom ennek a dolgait. Igazából akkor mondjuk egy zenekarnak, egy gázsia, elmentünk való fellépni, mondjuk Szentendrére kaptunk 500 forintot. Jó, mondjuk 10 forint volt egy sör, vehettünk volna belőle 50 sör, de azért kocsit béreltünk, betankoltunk, gitárhúl. Akkor nem tűnt az annak, hogy na majd mi ebből majd, akkor majd hú, mennyi pénzünk lesz. És azért, amikor ott állsz, és akkor már én akkor külön éltem a szüleimtől, enni kellett, fizetni kellett, a ruha, a gázszámla, a munka, és akkor most megyünk egy svájci túrni, és akkor munkahelyen, de jó, menjél, és akkor jól, megyünk a német túrnira 2 hét múlva, hát már nincs szabadságod, és akkor döntsd már rá, hogy most akkor keresed a 4500 forintot, megkapod tisztán a munkahelyen, vagy most 500 forintért most ott hétvégenként bohózkodsz.
Mint amikor Németországba mentetek, akkor is még kb.
Voltak már turnék, akkor német turnénk volt, több német turnénk volt, svájci turnénk volt, tehát már jártuk azért Európát rendesen, már akkor is. Hát jó, persze ott foglaltházakban játszottunk, meg tudod, örültünk, hogy kijött, meg ettünk, ittunk, szórakoztunk, jól éreztük magunkat, nem jöttünk haza. Svájci turnéről jöttünk haza, emlékszem, 50 frankot hoztunk haza, fú, hát akkor 50 forint volt egy frank, és akkor azért bevágyuk a taxisoknál, lementünk ott este a Bikánál, hogy azért nem veszel 50 frankost, és akkor tudod, megvett, és akkor örültünk, hogy 2500 forint, hát gondolod, de 4000 volt egy havi fizetés, és akkor nem is hazahozol egy 50 frankos, és akkor azt bevettünk, és akkor ittunk egy Radeberger sört, az Bikában, annyira menők voltak, érted, tehát így. Na most ilyen szinten akkor nem látszott az, hogy majd hova jut ez a történet, és ugye azért ott nekem döntenem kellett, hogy akkor most munkahely, mész, vagy mész erre a turnéra, vagy mész Zalaegerszegre este játszani, hát akkor olyan turnékban voltunk itt Magyarországon, és hogy hétfőke, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Hétfőke, szerda, csütörtök.
És bocsánat, mert hogy majd lehet, hogy később jutottunk volna, hogy mondtad, hogy mellette munkád volt, már az a munkád volt, ami most is nem vagy, vagy az akkor egy másabb jellegű. Most direkt így próbálok egy rébuszokba, most ugye tanító vagy, hogyha ezt így el lehet mondani, de akkor nem ezzel foglalkoztál.
Akkor kérlek szépen, nem ezzel foglalkoztam, én egy nagyon szerencsés szakmát választottam az életemben, népművelő lettem, ami már ilyen nem létezik, hogy népművelő, tehát ez mozdonyvezető több van, mint népművelő, tehát ez így nem létezik, effektíven semmit nem tudok vele kezdeni, hogy oly népművel, ki vagy te egyáltalán, hülyeséged, de na, én népművelő voltam, és akkor volt egy ifjúsági iroda, a Vince Bélát újra meg kell említenem, aki ennek a irodának Mezon ifjúsági iroda volt a neve, és a buszon találkoztunk, és mondta, hogy jaj, de szimpatikus vagy, meg már hallottam, hogy te izi, gyere már hozzám, mert népművelés végeztél, akkor végeztem pont nyáron, és akkor hallott már rólam, hogy nem próbálok elmenni oda, és akkor így kerültem ebbe a Mezon irodába, ahol nagyon rugalmasak voltak, meg nagyon jó munkahely volt, nem is volt ezzel nagy baj, csak egy idő után, ugye hát, ha nem vagy ott, akkor nincs fizetés, meg akkor ott sumákolni, hogy most hol vagyunk, és akkor visszatérve erre, hogy hétfőke, szerda, csütörtök, péntek, szombat koncert van, és akkor ez így ment. Akkoriban, hogy hétfő Zalaegerszeg, kedden Pécsen voltunk, szerdán itt voltunk, ott voltunk, mit tudom én, és akkor ugye a munkahelyen előbb-utóbb.
És engem még az érdekel, aztán már nagyon szeretnék elkanyarodni pont a jelenek felé, hiszen még azért bőven van még miről beszélni, hogy amikor mondjuk az ember meghoz egy ilyen nehéz döntést, mert azt látom, hogy nehéz döntés volt, utána hiányzott ez az egész azért, mármint hiányzott a zene, hiányzott a színpad, mi hiányzott, hogy akkor még belevágj még zenei projektekbe, nevezzük így.
Hát igazából, aki nincs ebbe benne, az nem látja, hogy egy ilyen zenekarozdizás mivel jár. Tehát az azzal jár, hogy azért kedszerda, csütörtök próbálsz, péntek, szombaton elmész Zalaegerszegre, vagy Kaposvárra, vagy bárhova, utazol 7 millió kilométert per másodperc, tudod, oda kell ülni, előtte be kell pakolni, fel kell vinni a cuccot, hajnalba elmenni, visszajönni, utazni, nem vagy ott, vasárnap alszol egyet, hétfőn mész dolgozni, munka után szaladsz próbálni. Tehát úgy mellette úgy, hogy mondjam, nagyon sok olyan dologgal jár, tudod, amikor a haverok mennek bulizni pénteken ide-oda-oda, jó, persze neked menned kell úgymond dolgozni, mert mész a másik városba, ami egy tök jó dolog, csak akkor ott 20 évesen tudod, azért más az emberhoz, a többiek mennek sörözni, meg megyek ezekkel, már megint Zalaegerszegre, tudod, tehát, hogy na, tehát nagyon sok olyan dologgal jár egy ilyen, ami nagyon sok lemondást igényel az embertől, Persze nagyon sok pozitív élmény van, mert rengeteg ember megismernek, csajok, buli, fanta, tehát hogy ez kétségtelen. Viszont azért nagyon sok olyan dolog kellett, azért ott a tankcsapdának az első 6-8 évében ott nem dúskáltak a kincsben a Laciék, tehát hogy ez a májkrémevés, amúgy kezden rögtünk, hogy megettünk szerintem 40 kiló májkrémet ott abban
az tápláló. Időben. Lehet ez a hangotok titka.
Lehet, hogy ez a hangunk titka.
Nem is a viszki vagy a cigi vagy ilyesmi.
Tehát végül is azért nagyon sok olyan dolog van, tudod, ami meg akkor igazából senki nem élt abból, hogy ő zenél. Tehát nem volt rockzenész, hát nem volt ilyen szakma, meg nem volt ennek se jogvédő, egyesület, meg mit tudom én, meg lemezkiadók, meg ennek ez az iparág, akkor így Magyarországon effektíven nem létezett, volt egy kiadó, a Hungaroton, a Erdős
úr, mindegy.
Erdős úr, már keresztelvel nem jutott eszembe, Erdős úr volt, akkor kezdtek ott a 90-es években úgy kiadók lenni, meg stúdiók, meg koncerthelyek, meg hangosítók, akik már úgy próbáltak, de akkor nem volt ez egy szakma, érted? Tehát, hogy nem látszott ez, hogy ez valahova eljut egyáltalán.
De akkor ugye 93 környékén mégis hiányzott neked annyira a rock'n'roll, hogy replika is utána benzin, mert szerintem a benzin szó még eddig nem hangzott el, hogy az volt.
Be is játszok rögtön valamit, igen.
Jó. Hát a replikámba úgy kerültem bele, hogy ugye hát most egy szomorú tény van ezzel kapcsolatban, a replika, akkor a Csató Peti vezette is ott ketten, ott külön váltak útjaik, mert nem tudom a részleteket. Sajnos később a dobost egy Magyarország híren elterjedtő, egy elég komoly bűncselekménynek lett a
részesedője.
Hát az nem vetett egy jó fényt akkor ott a zenekarra, tehát nem lett felhájpolva, de nagyon jó időszak volt. Turnéztunk, hát akkor is minden városban megvoltak a klubok, akkor már nem volt a hétfők, szerda, csütörtök, péntek, csak péntek, szombaton voltak már.
Tehát jobban koncertek. Belefért az idődbe, akkor jobban összetudtad egyeztetni a civil életet.
Nem volt akkor a teher, nem próbáltunk minden nap, nem volt olyan komoly, persze komoly zenekar volt, mert játszottunk, turné volt, lemez volt, Sonyval volt, lemezszerződés, lemezfelvétel is volt minden, de az inkább már akkor még mindig, majd megint csak hobbi volt. Aztán kanyarodva a benzinnel, utána akkor persze az ember nem tud ülni a kis hátsóján, hanem akkor valamit csináljunk. És akkor így jött a benzin a 2000-es években.
Belehallgatunk még itt az utolsó néhány másodpercben. De azért még ezzel visszakattingatok, ugye? Jó. Most engedd be a fényt, azt küldted el itt
igen,
nekünk, az is egy...
Igen.
Csak azért mondom, hogy tud, hogy miben hallgatunk éppen bele.
Igen, látom, igen.
Ezt is majd egyébként a leírásba belerakjuk, meg lehet hallgatni. Na, engem még egy valami érdekel, mert itt lassan ugye a stúdió időnk végéhez érkezünk, de azért erről feltétlenül beszéljünk, mert hogy zene-zene, itt most e körül mozgunk, aztán most itt vagyunk a jelenben, amikor, hát arra már most már ki se fogunk térni, hogy egyébként tanító vagy, ezt ugye itt elmondtuk, hogy akkor van hobbit, egy hivatás, a hobbit, igen, azt hittem, hogy az a hivatásod, de hogy ugye itt a Phonet Art, ami... Hát egy őrületesen izgalmas projekt, cég, nem tudom, te minek apostrofálnád, és hogy egyáltalán ez már mikor lépett az életedbe a zene mellett?
Hát effektíve egy éve működik ez a dolog. Felébredtem az egyik reggel, és úgy döntöttem, hogy nekem most egy olyat kell csinálnom, ami még nem volt senkinek, és hogy mindenkinek van, és izi, legyen egy telefontartó, hogy jaj, de jó ötlet, hogy telefontartót fogok csinálni. Kitaláltam egy szerkezetet, hogy telefontartó, és akkor ez így belindultam. Megtaláltam egy embert, aki egy ilyen speciális módon fa lapokra nyomott egy UV-led sítnyomással, ez ennek a neve, és abból gyártottunk egy ilyen kis szerkezetet, amit úgy, mint telefontartó próbáltam itt a piacon bedobni, hát persze körbe röhögött mindenki. Amúgy érdekes módon voltak telefontársaságok, akikkel tárgyaltam, tehát ilyen komoly tárgyalásban voltunk is. Aztán végül nem jött össze, nem is erőltettem, és átértünk pont egy éve, hogy akkor most ilyen jegyzetfüzeteket, határidőnaplókat fogunk nyomni egy ilyen exkluzív fa borítással, amit ezzel az eljárással, amit az előbb említettem, készítünk, és be kell, hogy valljam, hogy marha nagy sikere lett a történetnek, ilyen havi több száz darabot rendelnek most már tőlem.
Ráadásul itt nyilván nem látszik, de hogy Viktor épp egy debrecenes tart a kezében, egy ilyen Debrecen tematikájút, ha már ez a Debrecen podcast.
Egy fotó erejéig, Hát, hogy mondhatom ezt, hogy befutott ez a történet, és akkor ehhez kapcsolódva a következő kérdésedre már rá reflektálok, mert megy az idő.
Örülök, hogy kitalálod, és hogy lett ebből képregény.
Igen. Ezt akartad kérdezni, láttam a szemeden. Na és akkor ez ugye, hogy ment, papír, és van egy nagyon kedves barátom, a Mester Csaba, aki a Bedlam nevű zenekarba játszott, az a 90-es években volt a nagy magyar metal underground zenekar, Metal Hammer televelők, tényleg nagyon szuper zenét játszottak, a mai napig szívesen hallgatom őket. Lényeg a lényeg, hogy ő rajzolt is nekem, mikor benzin volt visszacsatlakozva, küldött egy lovót, hogy használjuk ezt nyugodtan, ez a benzin zenekar, egy öngyújtó ki. És akkor utána néztem, hát ő az Alice in Chains-nek rajzolt, a Monster Magnetnak rajzolt, és kint Amerikába is eljutottak az ő rajzai. Képregényeket, és akkor néztem, hogy fonett valamit lehetne, úgy Csaba, izi, logó, mi legyen, és akkor így oda jutottam, hogy megkérdezem, hogy nincs-e kedve egy ilyen képregényt rajzolni. És akkor mondta, hogy jó, persze, hogy le van. Ismerem Zolit, meg a Vilkót, aki a Gangszának a gitárosa, a Takács Koltai Vilkó. Felhívtam, Vilkó, szeretnétek szerepelni egy ilyen képregénybe? Ó, szerencsét van, itt ő mellettem, Zoli. Zolinak oda, hello Zoli, izi, tudod, Labi vagyok, mikor emlékszel, tudod, mert játszottunk még annak idén a Sex Sectionbe, doboltam, csapdával együtt. Ó, persze, nem emlékszem, de mondjad. Jó, hello, csinálnánk egy képregényt. Ó, persze, de jó, csináltuk, jó. És akkor csináltuk, és akkor Vilkónak megjelent egy pár napja, amikor már elküldtük nekik a készanyagot, hogy hát, hogy igazából azt hitte, ez egy ilyen Móriczka szintű töltet lesz, hogy rázolják a vidéki parasztgyerekek, tudod, a hülye képregényüket, azt majd kőberöljük őket. Na lényeg, hogy elkészült ez a 24 oldalas történet, és most az A38 hajón voltak, pont egy hete volt egy Dos Diabolos koncert, a Zolinak ez a blues kétszálgitáros története, és a lemez cím ez a Egyenesen a mocsárból, és ennek kapcsán írtam én nagyon híres egy történetet, amit a grafikus barátom megrajzolt. Aztán Zolék írtak bele szöveget, elküldtük neki, beleírták a saját szófordulataikat a buborékokba, és az A38-on volt egy nagy beszélgetés, ahol a háttérben ez a Kovács Lajos barátom által kiszínezett kép ment, és végiglapozták a koncert alatt, ment a háttérben egy hatalmas kivetítőn a képregény, úgyhogy elég jó promót csináltak hozzá, illetve most én is csinálok, mert holnap majd a Roncsbárban lesz ennek a premierre tulajdonképpen, ahol Zoliékkal, Zoli és Vilkó lejönnek, egy ilyen sajtótájékoztatót tartunk, ahova szívesen látunk benneteket. Hát,
mire már ezt halljátok, már volt ez a dolog, már ez nagyon volt. Jó volt, szuper volt.
Szuper volt, köszi, hogy
ott volt,
élveztük,
az egy sorban. Jó volt veletek, és a lényeg, hogy ilyen sajtótájékoztató, és most már az új kérdést is látom, lesz folytatás. Ez egy
kérdés. Hú, de jó szemed.
Figyelj, odaadjuk a lapokat,
légy szíves. Jó, nem vagyok jó, csak láttam, hogy rád viszi, és bocs, hogyha nem elrakatok érzést, csak mert szel kell mondani.
Nem, nagyon jól csináljuk
vagyunk.
És a következő pedig a Mystery Gang lesz a visszakapcsolódok. Hát a Gangsta Zulilo egy trilógia lesz. Aha. Most, ha majd megnézitek, elolvassátok, Mexikóba eljutnak, ott találkoznak a kartel.
Na, lenne, hogy lelőd itt, hogy
még mi
spoilerezni. Igen, hogy ez
nem,
nagyon jó, Mexikó.
Nem akarok, ez van ennek egy neve most, hogy hogy nevezik ezt a
spoilerezést.
Spoilerezek. A végén találkoznak a kartellal, és a második rész onnan kezdődik, hogy ők mennek együtt Mexikóba, már most rajzolja a grafikus, aki az előbb hívott, de majd visszahívom. És tovább folytatom, mert már most nem tudjátok belém folytani a szót, mert még el
akarom mondani. Isszuk a szavaidat.
A második szám az a Mr. Gangről lesz, az december 10-én a Budapesti Képregény Expo-n fog debütálni, ott lesz egy nagy sajtótájékoztató, ott pedig a Mr. Gangnek lesz egy 28 oldalas képregényük, aminek nagyon érdekessége, hogy az Egri Péterű a Dal című...
A frontember.
A gitáros frontember, aki a Dalnak a zsűrie, az egyik zsűrie, és mikor megláttad is, elmondtuk neki, hát így elolvadt. Rólam képregényt ne csináltok, mert így gyere, iszi, vagy jó. Tényleg új. És vittük a rólam, hát ezt ne csinált, iszi, kész vagy teljesen. Felviszi a színpadra, most a hétvégén voltunk, Szoboszlón volt koncertje, mutattam, mert benne van az ő reklámjuk is, hogy mindjárt kijön. Felvitt a színpadra, megtapsoltatott, tizi, el volt olvadva, nagyon szereti. És ő kész van, ez a 28 oldalas Mystery Gang képregény. A lényege neki az, hogy ők a Las Vegasba járnak játszani, ott van egy ilyen nagy rockabilly show, és nem tudom, hanyadik éve járnak oda, és most annyira nagy népszerűségnek örvendenek ott kint Las Vegasba, hogy a nagy színpadon játszanak. Hát azt még róla tudni kell, hogy a világ 25 legjobb rockabilly zenekarába beválasztották Egri Peti és a Mr. Igenget, abból 24 amerikai, van egy, az aki igen. magyar, európai és magyar, tehát hogy azért ez egy, nem egy kis megtiszteltetés, és ugye már angolra lefordítottuk ezt az anyagot, és nagy titkos tervünk, hogy Amerikában
wow.
is.
Uh-huh.
Hát oda el fog jutni, benne vannak az ottani szervezők, meg zenekarok, meg akikkel játszanak, tehát abban a sztoriban már őket is belerajzoltuk, és titkos terv, már elárultam, hogy folynak tárgyalások, egy amerikai kiadása is lesz annak a képen.
Nagyon jó.
Viktorral összenézünk, hogy neki van-e zárkérdése?
Én igazából még csak vissza akarok utalni, hogy ha jól értem, akkor a Mr. Igennek egy meglepetés volt ez a, igen. hogy létezik egy ilyen képregény, de Zoli pedig már az alkotói folyamat közepén láthatta ezt a dolgot, sőt szófordulatai belekerültek, igen. hogy aztán viszont amikor véglegesre zártátok a projektet, azt ő látta, leokészta, vagy volt, maradt neki meglepetés ebbe a sztoriba?
Látta, leokészta, egy jó sztorit még akkor én elmondok ehhez képest, elvittük, hogy akkor megmutassuk neki, hogy kész van. Odaértünk, koncertjük volt előtte, mi ott beöntünk, és Atletico Madrid meccs volt. És hát Zoli az Atletico Madrid meccs.
Fanatikus.
Ne szóljatok hozzám, Atletico meccs van. És akkor ott ültünk, tudod, egy olyan 84 percet sikerült adni, így végig csendben, hogy Zoli szurkoljon, nyert a Sevilla ellen az Atletico Madrid, úgyhogy nagy öröm volt. Na, gyertek akkor, mit hoztatok? Ezt hoztuk Zoli, de jó, nagyon örült neki, nagyon tetszett, úgyhogy teljes nagy megelégedése volt, úgyhogy holnap várom is, hogy jöjjön.
Nekem egy kicsit zárkérdésem, hogy akkor új szereleme a képregény, vagy mit érzel így, amikor azt mondod, hogy egyébként képregény?
A feleségem a szerelem,
ne is. Oké, bocsánat.
A feleségem a szerelem.
Akkor egy másik szereleme, vagy egyáltalán csak milyen szerepet tölt be az életedbe most így akkor a képregény?
Hát megmondom őszintén, hogy nagyon tele van vele így a fejem, mert már megvan a harmadik rész is, az is meg van rajzolva. Elárulom, hogy Kemény Henrikről fog szólni, Kemény Henrik a bábos, de bizony kötődése van, kész van az a képregény is, teljesen megvan, most még egy-két engedélyezésre várunk, a jogutódjával folynak a tárgyalások, aki már látta és nagyon tetszett neki, de szeretnénk a segítségét kérni, hogy azért minden ott legyen a Henny bácsi emléke, illetve a negyedik az pedig a Moby Dickről lesz egy ilyen keresztes, vitézes, magyarosi, tudod, bákbánosi, második andrásosi, gyilkolósi történet. Úgyhogy már most így, tehát ott tartok, hogy akkor már áprilisig van meló.
Tehát van benne benzin.
Van benne.
Jaj, de jó volt.
Attila, köszi szépen, hogy itt voltál velünk, és hát természetesen legyen ez csak három pont a végére, mert hát bízunk benne, hogy akkor a következő megjelenésnél is, meg egyébként még találkozhatunk. Ti pedig találkozhattok Attilával is, meg hát egyébként a munkásságával is, ahogy már emlegettük, például akár sajtótájékoztatókon is, itt ott, amott, vagy, hogy jól mondjam, Fonet Art, így kell akkor ugye keresni, és akkor ott mindent megtalálhattok. Mi pedig a Debrecen Podcasttel várunk titeket majd a következő epizódban is, de gyorsan szólunk, hogy bizony már készülünk arra is, hogy nem csak velünk találkozhattok a Debrecen Podcastben, hanem indul egy alsorozatunk is. Buzás Bori segít nekünk, ugyanis debreceni kreatív arcokkal fog majd beszélgetni, és őket fogjuk majd vendégül látni itt a stúdióban, és velük is megismerkedhettek igazi kézműves figurákkal, akik a Debrecen és a kreativitás vonalon mozognak majd, tehát őket is megismerhetitek majd. Viktor, egy ölelést adjunk-e mindenkinek, aki hallja. Igen, és írjatok, ha van kérdésetek, mert van már e-mail címünk.
Már az is van.
Csináltam, mert kellett a csatornához. Ez a debrecenpodcast@gmail.com, a Wrangler után szabadon, úgyhogy ide írhatok.
Nagyon jó.
Nekünk és a műsornak.
De továbbra is várjuk a postagalambot is.
Akár azt is, vagy a Viktornak is írhattok, illetve köszönjük a támogatást a Debrecen házainak, így a műsor kapcsán. Isten áldjon, találkozunk legközelebb is.
Sziasztok!